művészbejáró Bóta Gáborral.
Üdvözlöm Önöket, Lár András, a művészbejáró vendéged, mindannyian tudják, ugye KFT, Lár Purlár, Besenyő, Pista bácsi, és hát mindenféle, tehát dalszövegírás, meg éneklés, meg buddhizmus, meg jó, majd mindenről majd megpróbálunk beszélni, és akkor utána adunk egy szignált, és jön a kritikai rovatom. Hát sajnos beszélek arról, hogy Kalmár Tibor meghalt, tudják, vagy 180 egész estés szórakoztató tévéműsort csinált meg, a Vidám Színpadon rengeteg mindent rendezett, és ha már ez mai egy ilyen szórakoztató adás, így ez a kritikában is megmutatkozik. Beszélek egy operett gáláról, Monarchia operetta, Városmerőr és Szabadtéri Színpadon, és egy Aliza Csodaországban előadásról a Margit-szigeti Szabadtéri Színpadon. Hát akkor ennyi lesz. Figyelj, én olvastam azt, hogy te nem szereted a színházat, nem szereted a mozit, de nem is kell neked filmeket nézni, mert hogy neked mindig megy egy film a fejedbe. Mi megy most épp a fejedbe?
Hát de figyelj, tehát egy icipicit finomítanám a kijelentést, tehát én nagyon szerettem régen bármilyen műfajt, és most azt vettem észre, például a filmeknél, hogy szándékosan az utóbbi évtizedekben negatív hangulatú filmeket gyártanak. Tehát akármennyire is diadalmas, hogy most a főhősnek sikerült lelőni az összes gangstert, azért a főhős közben bebizonyított, hogy ugyanolyan gangster, mint a gangsterek, tehát az ember erkölcsi érzékét kikezdik a filmek, mert azt csinálják, hogy minket rákényszerít egy film arra, hogy pártoskodjunk a jónak föltüntetett figura mellett, aki viszont ugyanolyan gonosz szemét, mint a rossz. Na most ezzel az emberekkel megszokatják, hogy csak gonoszság van. És az összes film rombolásra, robbantásra, bosszúállásra, karddal melbeszúrásra, meg ilyen baromságokra megy ki.
De most nem az amerikai filmek zöméről beszélsz? Azért vannak olyan művészfilmek,
amit nem. Akkor pontosítok. Nem, hanem még a videójátékok is csak a rombolásról szólnak, és bármi, ami az embert szórakoztatja, az valamiféle öléssel, rombolással, pusztulással, rémekkel, vagy zombikkal kapcsolatos marhaság.
És ezt nem bírod.
Hát nem, hogy nem bírom, tehát nem az, hogy nem bírom, hanem tudatosan ellenállok annak, hogy ilyen a világ. Mert a világ nem ilyen, mert én egy olyan helyen lakom most, ahol a világ van. És ez pedig a magyar puszta, magyar alföldi puszta, kellős közepe. És ott béke van, nyugalom, élet
a puszta közepén, ezt hogy kell? Ott van egy vigyilló, és akkor abban hát
igen,
vagy hogy
mondjuk azt, hogy egy vigyilló, igen, a legjobb kifejezés, egy tulajdonképpen egy lakóbuszból átalakított faházszerű zsindejtetős és szalmatető teraszos, ilyen parasztházszerű, de ilyen, hát hogy mondjam, ilyen durván ácsolt fabútorokkal, ami ilyen nagyon ősi hangulat szerint, ilyen környezetben sikerült szívességi tartózkodást kapnom gyakorlatilag meghatározatlan időre. Tehát én most úgy hosszabb távon ott vagyok, télre vissza kell jöjjek valahova olyan helyre, ahol mondjuk nem kell megfagyni, mert ott sajnos ez nem
de akar. De oda miért vágytál te?
Hát nekem dolgom van. Tehát én az dolgomat végzem, én körülbelül egy éve tudom, hogy mi egész pontosan a dolgom, és én azt végzem.
Tehát és ez olyan... micsoda?
Hát, hogyha egy szóval kell mondani, akkor az, jó, nem tudom egy szóval mondani, mondjuk akkor úgy, hogy feltett vágyam, hogy a civilizációt megdöntsem. Ezt a mostani emberi civilizációt, ahogy csak lehet, bármilyen eszközzel, egyrészt meg kell állítani az irányát, és utána vissza kell forgatni egy értelmes irányba, mert ez tarthatatlan.
És ehhez el kell vonulni egy pusztába, igen. Ott hogy döntöd meg a cím? A magad számára megdöntheted,
nem úgy van. Tehát az a helyzet, hogy van egy közös tudati tér, és ezzel nem számolnak a mammonisták. Mert most a mammon uralmában van a Föld. A mammont nem kell megnevezni egy konkrét személynek, ez egy tudati tér, egy indítatásokkal teli tudati tér.
Ez alatt pénzt értesz tulajdonképpen?
A mammont elmagyarázom. Az a szellemiség, amely arra készteti az embert, hogy az anyagban higgyen. Tehát a materializmusnak a legsötétebb bugyra az a mammon, amikor mindenki már a legmagasabb szeretett elveket is képes leadni a haszonért. És jelenleg ez a társadalom arra épül, hogy a szeretet már majdnem eltűnt, helyette van a haszonlesés, érdekkapcsolatok, nyerészkedés, a másik elnyomása, és a win-win dolgok helyett a win-lose dolgokról van szó, és aki gyengébb, az biztos, hogy veszít, és ki az, hogy erősebb, akinek több a pénze. Egy miniszter képes volt pár évvel ezelőtt azt mondani a száján, hogy mindenki annyit ér, amennyire van. Nem mondom a nevét, mert akkor vita lesz belőle. Tessék utána nézni, hogy pár évvel ezelőtt melyik miniszter merte azt mondani a szájával, látszólagos emberi arca mögül, hogy mindenki annyit ér, amennyie van. No, ez a kozmosz szempontjából nem így van, hanem pont fordítva. Tehát én feltett vágyam, hogy minden eszközzel szolgáljam azt a tudati felébredést, ami oda vezet, hogy az emberiség egyöntetűen visszafordul, és nem engedi már a mammont uralkodni.
De hogy szolgálod ezt a pusztában, egy buszban?
Hát ez egy érdekes részletkérdés, erről nem tudok most beszámolni, de a tudati energiáim eléggé nagyok.
És figyelj, és közben mert ugye, hát most azon gondolkozom, hogy ugye most hú, de komorak vagyunk. De közben, komor. Amikor bejöttél a stúdióba, szóltad a poénokat,
meg a komor? Én hogy vagyok komor, csak elmondom az igazat, és ehhez képest én baromira vidám vagyok.
De hát ott a buszban is egy szám magadban, vagy hogy nézesz
ki? Hát eleve nem teljesen egy szám magamban vagyok, mert vannak társaim, szövetségeseim, így is mondhatjuk.
Ők ugyanott laknak, vagy
ugyanott
csak
laknak.
A szintén a buszban?
Hát
többen befértek ebben.
Várjál, tehát ez senkit nem érdekel egyébként. De
engem érdekel, látom.
Tehát van ott több ilyen lakásra alkalmas kis ilyen vityillószerű dolog, az eleve ott van, és akkor ott lehetünk mi, és akkor mi úgymond, amikor nagyon hideg és szeles az idő, akkor buszba vagyunk, mert el lehet férni, különképpen 6 ember is elfér, nem csak hogy 3. És ugyanakkor meg, amikor meg jó meleg van, akkor ugyanúgy lehet egy ilyen sátorszerű nagy hotályban lenni, vagy egy kis faházban, de oda befúj a szél. Tehát az, amikor hideg van, ott csak sajnos a buszban lehet.
Ugye te mondod azt, hogy tulajdonképpen hát egy ilyen középpolgári szinten vagy.
Hát már nem.
Már lejjebb.
Nagyon lát vagyok. Tényleg, te nem panaszkodok.
Igen, tehát hogy nem érsz úgy, mint egy rangos művész.
Mint egy kicsoda?
Rangos művész.
Hát de én szerintem pont úgy élek. Tehát ebben a helyzetben egy rangos művész így él. Mert nem kapott nyalásért Kossuth díjat. És ezért így kell neki élni.
Meggyőződésed, hogy neked Kossuth díjat kell?
Nem vagy? Én. Én nem. Én a rangos művészek általában nem kapnak Kossuth díjat, hanem művészek kapnak Kossuth díjat politikai szolgálatokért. Én ezt
hát
nem
ez előfordul, hogy nem csak azért.
Jó, volt már ő, Sebestyén Márti. Én a Sebestyén Márti, amikor Kossuth díjat kapott, én felkiáltottam, hogy hurrá. És volt több olyan Kossuth díjas, amikor megtudtam, hogy Kossuth díjat kapott, na ez az. És volt néhány olyan Kossuth díjas, nem mondok neveket, ahol azt mondtam, hogy na, akkor ez az. Ennyi. Én ezzel nem foglalkozom, én nem gondolom, hogy nekem Kossuth díjat kéne kapni, mert egyáltalán nem érdekel. Nulla, nem érdekel. Ha akarnak adni pénzt, adjanak, de engem nem érdekel.
Mikor, azt tudom, hogy hát ugye te végeztél buddhista iskolát, sőt tanítottál is. Ez volt egy pont, amikor elmentél ebbe az irányba, és az mi volt? Vagy ez egy ilyen folyamatos út volt?
Na most figyelj, tehát itt az van, hogy én nem egy inkarnációmra emlékszem. Tehát most, hogy honnan nézzük a kontinuitást, akkor elmondom neked, hogy 1500 tájban, Dél-Indiában én egy némasági fogadalomszerű életben voltam buddhisták között egy kolostorban. Erre emlékszem. Na most ez
de
már...
erre mikor te emlékszel te?
De figyelj, most ez senki nem tudja úgyse, eleve nem is hiszik. Tehát én mondok egy ilyet, és erre azt mondják, hogy úgyse. Tehát én nem meggyőzni.
Na de hogy, de engem se akarsz most meggyőzni?
Én is meggyőzni mondom, nem akarlak. Hát elmondom, is, ami van.
Igen.
Nem akarlak meggyőzni. Elmondom, hogy mi van. Na. Tehát én tehát onnantól kezdve már biztos buddhista vagyok. Tehát 1500 óta. És azóta volt egy-két olyan inkarnációm, ahol esetleg a buddhizmus mint dolog nem volt annyira előtérben, de mindig egy szellemi törekvő ember voltam bármelyik inkarnációmban, és most meg hát automatikusan világnézeti szempontból az egyetlen tiszta, kristálytiszta tudattal átlátható tan számomra a buddhizmus volt. Az összes többi, ez valamiben hinni kellett, ami nem igazán tetszett.
Milyen inkarnációid voltak?
Jaj, hát ez már olyan bulvár. Volt egy csomó. Tök mindegy. Tök mindegy. Vagy egyet mondok, várjál. Ez tapintható, mert az előző inkarnációmban, ahol 1946-ban haltam meg, mint német orvos, Otto Huberként, én akkor voltam 36 éves, mert 10-ben születtem, és akkor gyakorlatilag a front orvos voltam, és ott arra emlékszem, hogy hogyan próbáltam meglőtt májat megmenteni. Mert az a baj a májjal, hogy nem lehet varni. Tehát kilukad, bemegy a golyó, kijön a másik oldalon, és bemegy mondjuk valahol húsba, vagy egy csontba elakad, akkor a máj elvérzik. Mert ez egy szivacs, ez egy vérre telített szivacs. És amikor rajta van a hártya, az átszakad, a hártya tartja össze. Na most, amikor ez átlukad, akkor az a valaki elvérzik. És nem lehet megvarni. És én ezzel töprengtem, hogy hogy a fenébe lehet ezt megoldani, és úgy lehetett, hogy az ember combjából, saját combjából kivettem a combizom burkoló hártyát, azt le lehet fejteni egy izomról, azt a vékony hártyát, és azt oda tapasztottam, és egy speciális orvosi ragasztóval leragasztottam mind a két oldal a luk itt is, ott is, és nem vérzett el. Tehát oda volt ragasztva egy saját én hártya, és az megoldott. Tehát erre emlékszem.
És azon filózom, hogy mindez, amit tulajdonképpen elmondtál, de lehet, hogy csak rosszul ismerem, hát nem jelenik meg a művészetedben. Tehát amikor hát, bejössz Besenyő Pista bácsiként...
Hát nem ennyi minden nem akkor... jelenik meg a művészetemben. Hát hogyha én elkezdeném mondani, hogy mikre emlékszem és mit tudok, hát már biztos, hogy bolondnak néznének. Hát már most attól, hogy a váltásaim voltak, hogy egyszer egy éve ugye teljesen felborult az életem, több mint egy éve, elmentem otthonról, ott hagytam a családomat, megvan az ok, hogy miért, nem akarom elmondani. Elmentem, és végre csinálom a saját dolgomat, és azóta legalább 15 helyen laktam. Tehát nem tudok...
15?
Kb. Egy év alatt kb. De innen oda, onnan ide, itt egy picit, azt egy picit, és csak vittem a cuccomat, egy autóba volt a cuccom, és csak mentem vele ide-oda. Na, ez volt. És eközben ugye nem tudtam végezni a kötelességeimet, például, hogy most egy ilyen nagy belázadás van, hogy bizonyos asztrológiai órákat nem tartottam meg, amiket nem is láttam a naptáron, hogy akkor kellene, de azért, mert itt
de pont szép... De lehet, az mai napig így vagy, be lehet hozzád fizetni az egy bizonyos az összeget, és akkor... Tartasz nekem egy asztrológiai órát?
No, a következő van, elmondom. Tehát én most úgy tűni, hogy annyira lecövekeltem, hogy már most már tartósan, több mint egy hónapja, vagy még annál régebben, ott a tanyán lakom a pusztában. Ez ideális hely. Csak a hideg miatt kell onnan majd elmenni. Tehát valószínűleg szeptember közepéig én ott leszek. És onnantól már van megint egy hely, ahova mehetek valahol, de akkor megyünk hárman, ugyanúgy a barátaimmal, vagy szövetségeseimmel, és akkor ott biztos, hogy télen ott azt áthúzzuk, és hogy tavasszal mi lesz, ezt nem tudom. Hát vissza kéne szereznem ugye a pénz, tehát gyakorlatilag ki kéne szednem a lakásomból, a fél lakásomból a pénzt, mert akkor lenne pénzem, de én ezeket a jogi dolgokat nem tudom, és ugye magától a volt feleségem nem mozdul, hogy ő nekem odaadja azt, ami nekem jár. Tehát ezt majd valahogy ki kell belőle préselni, de hát én nem tudok jogi ügyeket intézni, nincs olyan ügyvédem egyelőre. Tehát majd egy ügyvéd ezt elintézi, hogy nekem megint legyen pénzem abból, ami a lakásban benne van, azt mindenképpen ide kell adják. Azt nem lehet, hogy azt ne kapjam meg, ez nincs ok rá. Na mindegy, tehát előbb-utóbb lesz pénzem, lépek is fel. A Kalocsai Krisztián az egy kulcs szereplő. Ez a hip-hop bolyszos rác. Mert ezt egyáltalán nem zenei szinten jöttünk össze, hanem csak így barátkozva, és akkor derült ki számomra, hogy hip-hop bolysz, és én egy darab hip-hop bolyszos produkciót sem láttam. Az én műfai, mondjuk úgy, hogy ilyen, keretrendszerem, ami ugye a lónak a szemellenzője, az nem engedte meg nekem, hogy a hip-hop boys-ra figyelmet fordítsak. De nem nagy képviségből, csak annyira nem érdekelt, hogy egyáltalán. És erre találkozom az emberrel, egy nagyon-nagyon jó fej, nagyon intelligens, úgy táncol, hogy el vagyok ájulva, olyan tengely tudata van, és olyan tér tudata, hogy borzasztó, szóval két tengely tudata van, és középpont tudata. Tehát amikor ő hanyat ugrik egy break mozdulatból, akkor neki nagyon pontosan kell tudni, hogy hol van az ő súlypontja, mert azon kell hátra hanyat. És hogyha nem azon ugrik át, akkor pofára esik. Tehát ez egy olyan ember, aki úgy ugrik át, és nem esik pofára. Tehát ez egy nagyon-nagyon, én úgy hívom a síva táncos. Tehát az a fajta sívai összeszedés erő, az ott van benne. Na, és közben egy okos ember. És csinálunk közös műsort. Szóval most azon vagyunk, hogy összefonjuk, mert nekem kiderült, hogy én is írtam ilyen techno, vagy hip-hop-szerű, vagy trend-szerű dolgokat direkt csak viccből. Nem is akartam a KFT-vel, meg sem senkivel, csak egy próbaképpen. És erre kiderült, hogy tök jó ilyen hip-hopos számok, csak egy kicsit meg kell hangszerelni. Tehát gyakorlatilag adódik, hogy mi ne csak barátok legyünk, meg mondjuk szellemi társak, hanem még közösen is lépjünk föl. És akkor mindjárt jön, hogy egy olyan műsort csinálni, ami egyszerre marha jó, színes, vidám, táncolható, és mégis ott van benne a Besenyő Pista bácsi, meg az én rockgitárosi képességem, meg az énekesi, de közben ott van a rap, ott van a break tánc, és olyan, hogy is hívják ez, B-Boys Gábor, ez öregem, ez a fején állva, függőleges gyertyaként pörög, de nem egy kicsit, hanem nagyon sokat, és akkor elkezd ebből a függőleges ízéből összehúzódni így, és ilyen búgócsigává változik, és már itt iszonyú gyorsan pörög, de még mindig a feje tetején. És ebből fölugrik gyalogba. Tehát egy...
Hoppá, az emblémát sikerült. Klubrádiós emblémát.
Ne, bocsánatot kérlek.
Összeütköztél vele.
Azt a mondatot befejezem, tehát ebből a pörgésből ő egy stabil állásba fölugrik. Szóval ezek olyan képességek, amik nem venni észre, hogy ez mi. De olyan mögöttes energia van, és most képzeljük el, hogy ilyen jó zene, jó szövegekkel, jó dolgokról szól, és az alapvetően pozitív az üzenet. Tehát nem arról szól, hogy kit kéne megölni, vagy hogy ki a rohadt szemét. Tehát ezzel nem kell foglalkozni.
És a KFT-vel végleg szakítottál?
Hát remélem, hogy igen. Remélem, hogy nem tudnak rávenni már semmire.
De miért? Hát ezért van benne vagy 44 éve.
Na, és az pont elég volt. Ezekből az emberekből. Tehát itt emberi okok egyértelműen.
De miért? És 43 évig nem zavartak, és akkor
egyszer... Zavart, de most lett elegem. Tehát zavart, igen, 25 éve zavar, egy csomó minden, de most lett elegem.
De
micsoda? De nem akarom elmondani, mert abból sárdobálás lesz. Csak annyit akarok mondani, hogy engem zavart, sokáig zavart, és most lett elegem, és ugyanez volt a Lárpurlárral is, hogy zavart 25 évig, de nem volt semmi, és akkor egyszer csak már annyira zavart.
Hát olyanokat mondtál, hogy nem működött a szeretet, hogy
jó, jó, akkor tessék, vele. Ez zavart engem akkor. Tehát mondjuk azt, hogy zavart, és akkor senki nem mondok semmit.
Na de közben meg te azt mondod, hogy mindenkit szeretsz, akire hát ránézel.
Igen,
na, de akkor minden, most, ha rájuk nézel, de akkor
tudom,
nem
ezt más őket. Is mondta már nekem, olyan olcsó visszaverés. Az ember mindenkit szeret, de nem egyforma távolságból. Én csak eljöttem onnan. Senkit nem bántottam, senki nem bosszultam meg, senkire nem mondtam semmit, senkit nem jelentettem föl semmiért. Csak eljöttem. Azért, mert hogyha bejön egy pók a szobámba, és mondjuk egy kurva nagy madárpók, lehet, hogy arrébb megyek. Ennyi. Én szeretem a madárpókot. Máshol. Én őket szeretem, máshol.
Mit viszel magaddal abból, amit velük csináltál?
Az emlékeimet, és azt a sok inspirációt, amit közösen, egy közös tudati térből kiemeltünk, azt mindenki magával viszi. Mindenki pont ugyanannyit kapott, és mindenki pont ugyanannyit adott, és hogy abból mit visz, vagy mit nem visz, az az ő dolga. Én jól érzem magam ebben a mostani állapotomban, itt van nálam Besenyő Pista bácsi, itt van Tompika, itt van Edebede bácsi, és az összes karakter, akit játszottam, az velem maradt. Azt én tudom játszani, az más nem játsza. És én tudok ezekre kitalálni. Hát Besenyő monológ, számtalan Besenyő monológot tudok írni. Tehát nincs határ.
Az egyébként hogy jött létre ez a figura?
Hát várjál csak, hát azért lépésről lépésre, de hogyha tehát a társulat szempontjából másképp jött létre, mint én bennem. Mert én bennem úgy jött létre, hogy egy ilyen nagyhangú, büdös bunkó, ostoba embert én fiatal koromban láttam sokat. Tehát én olyan közegben jártam, ahol ilyen egyszerűbb emberek például házasságot kötöttek, és akkor ott dajdajoztak, és akkor én mondjuk 18-20 éves koromban döbbenten néztem, hogy miért kell újra és újra mindenkinek a tudomására hozni azt az egyszerű matematikai tényt, hogy 100 forintnak 50 a fele. És ezután miért kell annyira elkeseredni, hogy egye meg a fészkes fekete fene? Hol van az az üzenet, ami miatt ezt egy este 10-szer el kell énekelni, egyre nagyobb hangerővel, egyre inkább csapkodva az asztalt? Nem értettem azt a szellemi hozzáállást, amely ebben fejezi ki magát. Érted? És itt viszont kívülről láttam az ilyen típusú embereket, akik itt tartanak, hogy ezek még meggyőzően akarnak a másiknak beszélni, de most ez, én ezt néztem, láttam, belém égett. Na, hát ez Bessenyő Pista bácsi belülről születése, hogy ezeket karikírozza, ezeket a nagyhangú, nagypofájú, semmihez nem értő barmokat, akik iszonyú energiával és agresszivitással erősítik meg a saját álláspontjukat a többiek rovására.
És meggyőződésük, hogy mindig igazuk van.
Hát erről van szó, és mivel mindenki ismer ilyen embert, leginkább a főnökét, vagy a szomszédját, vagy a saját apját, vagy a bárkit, ezért mindenki ráismer, és ezért népszerű, és ezért politikai hozzáállástól függetlenül népszerű. Mert a Bessenyő se balos, se jobbos, se semmilyen ez. A Bessenyő az csak egyszerűen kilóg. Az csak egyszerűen hülye. Na,
ez lett meg kívülről a figurája? Ugye a bajusz az alapkérdés.
Igen.
Gondolom. És, de ez a kis színes ruha, meg ez a, hogy mondjam, furcsa csakornyakkendő, ami nem szabályos, hanem hát ne. Bohócosan leló.
Hát ez jó, hát azért próbáltunk olyan eléggé extrém. De várjál, itt az én második feleségem, a Lár Györgyi az, aki itt a vétkes idézőjelben, mert ő egy akkora géniuszi tehetség, komolyan, szóval a mai napig is művészi szempontból együtt tudunk működni, szoktunk is, és nagyon fölnézek rá, mert az egész lárpurlár öltözködés stílust azt személyesen ő találta ki. Tehát az, hogy például a Bessenyő hogy nézzen ki, azt ő alkotta meg. De a Margitnak is azt a pöttyös, rettenetes ruháját, sőt, az öregre is ő adta azokat a rettenetes kellékeket, hogy mit tudom én, az a pulóverszerű, nem tudni, mi a lóg rajta, meg az a rettenetes nadrág, és azt hiszem, hogy a pilóta sapka az is kérdés, de az, vagy a Robi maga hozott egy pilóta sapkát az öreghez, vagy a Györgyike. De a Györgyike az olyan mélyen involválva volt a kinézetbe, de olyan, hogy még figyelj, képzeld, hogy még rendezett is. Tehát annyi, hogy minket nekünk nem volt rendezőnk, és a Györgyikét mindig odahívtuk, amikor próbáltunk, és ő rendezői szempontból bele-bele szólt. Tehát ő egy nagyon tehetséges. És ez egy nagyon érdekes dolog, hogy ugye ő rajta nagyon sok múlik, mert hogyha mondjuk másképp öltözteti a figurákat, akkor másképp jön ki. De mondok egy példát, hogy például az, hogy a Kemenesfalvi bácsi egy ilyen nagyon kopott, nagyon értéktelen, ilyen szőttes kardigánban van, és a fején meg egy ilyen négy csomó zsebkendő, amit ugye meleg ellen szoktak fölvenni, négy oldalán megcsomozó zsebkendő sapka. Szóval Ezt én nem jutott volna nekem eszembe.
És az, mert van még egy jellegzetessége a Bessenyő Pista bácsinak, ez a himbálódzó kézmozgás.
Na, hát
mert az, ezeknek a sutyóknak tulajdonképpen nem jellemző.
Hát persze, hogy nem. Ez idegeníti el a közvetlentől. Mert így nem mozog senki, tehát ott, hogy ki mozog így? Aki Charlie Chaplin. Tehát én rájöttem, hogy a Bessenyő, ez egy halovány utánérzése a Chaplinnek. Tehát valahogy azok a mozdulatok, azok a kis töredezet, vagy mit tudom én, meg az a fajta hegykeség. Szóval a Chaplinnél figyeltem, ez utólag jöttem rá, tehát ez nem volt tudatos, hanem utólag rájöttem, és szerettem a Chaplint, és néztem egy filmet, és erre rájöttem, hogy azok a, hát eleve a bajsz, hát a bajsz, az ugyanaz. Tehát az nem Hitler bajusz a Bessenyőr alatt, hanem az inkább Chaplin bajusz. És közben, meg ez a sapka, oké, az nem stimmel, de mondjuk neki is volt kalapja. Tehát egy kicsit úgy érzem, hogy áthallásos a Chaplin figurából a Bessenyő. Tehát a mozgás is az, hogy olyan túlhegyként, tehát ugyanaz az öntudatos, hogy megy és peckesen Csak ugye hát ő másképp mozog. A besenyő meg ennyi futotta. A besenyő így mozog, neki ennyire futotta. Na.
Azt sejthető, hogy neked miért ez az angol abszurd humorból származtatható humorod van? Tehát, hogy lehetne olyan, ami mondjuk egy politikai kabaréhoz visz közel. Na ugye, és rögtön azt mondod, hogy Jézus Mária.
Na jó, figyelj,
ez nem is foglalkoztatott soha, hogy mondjuk bepipusz valamin, mert ugye az angol humor jellemzője, hogy ilyen általános hülyeségeket figurálsz ki. Tehát ez nem, hogy na, akkor most oda mondok, mert most nagyon bepipultam.
Mondhatom?
Persze.
Én úgy látom, hogy ez először is nem abszolút, nem angol. Amit mi csinálunk, annak semmi köze az angol.
Hanem?
Hát magyar. Úgy hívják, hogy magyar abszurd. Magyar nyelvű, magyar abszurd, a magyar nyelvű és logika és a gondolkodásmód értelmében szövődő, önérvényes, abszurd humor. Magyar, nem angol. A másik, hogy nem szeretem ezeket a materialista dolgokat. Tehát azok a kesernyés, ilyen racionális dolgokhoz tapadó ilyen tréfálkozások. Ez nem az én műfajom, mert én más dimenzióban vagyok. És imádom például Karintit, aki a magyar abszurd egyik feltalálója, vagy mit tudom, tudnánk mondani, tudhatnánk mondani több olyan költőt, aki például Tamkós Irató Károly, vagy Vörös Sanyi bácsi. Szóval olyan szintű, de mondom, elsősorban a Karintit mondom, mert az ő gondolkodásmódja, főleg az Így írtok tiben, amikor ő elmerte gúnyolni a Kosztolányit, és amiket ő kitalált, hogy majd a Kosztolányit gúnyolandó, miket ír Kosztolányi stílusában, és ezzel, mint egy megmutatva Kosztolányinak azt a komplikált, kozmikus látásmódját, és kiröhögve azt. Hát én képzeld, egy 14 éves koromban olvastam azt, a Kosztolányinak a én nyifogok, mint kevesek, nyafogok, mint kevesek, távol mezőkön bőrző levesek. Na most én 14 éves koromban itt 15 percig röhögtem leesve a konyhakőre, mert mi az, hogy távol mezőkön bőrző levesek, tehát oda raktak egy csomó tányérlevest a messzi mezőkre, és azok most mind hűlnek, mert már bőrző, tehát egy ideig meleg volt, de most már bőrző, mert megfagyott rajta a zsír. Tehát, hogy ez Kosztolányinak azt tulajdonítjuk, hogy ilyen kozmikus nagy mezőket lát, ahova ki vannak rakva ilyen gazdátlan levesek, de mind már egy kicsit hűl. Hát képzeld el, amikor ezt megértettem, hogy ez mit ír, én nem bírtam ki, komolyan negyed órán keresztül nyihogva majdnem megfulladtam, úgy rögtem.
Ez akkor mondjuk, amit például Bödöcs Tibor csinál, azt téged nem érdekel?
Na várjál, az, hogy érdekel-e vagy nem, ez alkalomtól függő, mert nem egyszer láttam a Bödöcsöt. Tehát én nem utasítom.
Élőben is? Tehát elmentél, vagy
hát nem? Hát nem megyek sehova. Ja. Hát hogy mennék-e már bárhova? Van nekem egy helyem, én ott vagyok. Na, de megnézem. Tehát volt olyan, hogy valami miatt bejött a Bödöcsnek valami estje, és azt kell mondjam, hogy ez egy nagyon bátor fazon, nagyon tetszik ez a... Szóval igazából, ha most politikai humorról mondom, akkor nekem a Bödöcs tetszik a legjobban a politikai humorból. Csak az a baj, hogy maga a politikai humor nem tetszik. Tehát ez nem jó ötlet szerintem, de ők csinálják, tehát nem kritizálom. Csak én nekem az nem humor.
De téged a bóvó nem is érdekel a politika?
Abszolút nem.
Csak annyi, tehát meg nem hallgatsz egy híradót? Vagy
de
a hallgat,
belefutok, de nem szándékosan nem szórakozok ezzel, főleg nem pártoskodok. Az már biztos hosszú évek óta nem pártoskodok.
Miért régebben, igen?
Hát még volt egy halvány elképzelésem 1989-ben, amikor kellett szavazni, akkor aki úgy tűnt, hogy arra szavazni lehet, arra szavaztam, és aztán abból se lett semmi.
De te is remélted, amit sokan, hogy na, majd beérjük Ausztriát?
De nem az, hogy beérjük, hanem hogy itt végre normális lesz az élet. Azt közben nem. Tehát az a helyzet, hogy egyre abnormálisabb az élet, és ez azért érdekes, mert bármelyik politikai változást én megfigyeltem, mindig csak egy kicsit rosszabb lett. Tehát nagyokat lett mondva, de mindig valójában egyre szűkebb, egyre embertelenebb világ jön létre, és most, hogy a mammon már annyira uralkodik, amennyire most, hogy már ki lehet rúgni egy embert abból a lakásából, amit kétszer visszafizetett, csak már a harmadikat nem tudta.
És ez akkor vagy te.
Tessék?
Ez vagy te.
Nem. Nem én vagyok.
Nem?
Nem, nem. Nem én vagyok. Hanem az, aki fölvett frank alapú hitelt, és már visszafizette kétszer, amit fölvett, és harmadszor is kifissza kellett volna, de ott a felénél megakadt, mert elfogyott a pénze, és akkor elvették a lakást. Na ez gyakorlat itt. Meg hogy itt hogy lehet egyik embertől elvenni valamit, ezt én látom. Na de hát ezt nem lehet úgy megváltoztatni, hogy kimenjünk az utcára és lövünk. Hát kit kell lelőni? Hol a célpont?
De hogy lehet ezt megváltoztatni?
Tudatilag. Csak a tudati áthatás segítségével, és én ezen vagyok. Elég erős tudati szövetségeseim vannak szerencsére is, és ők ugyanezt akarják, mint én, hogy legyen vége már ennek a gyilkos civilizációnak, a pontosabb a civilizáció gyilkos mi voltának legyen vége.
Na de erről a színpadon is tudsz beszélni, vagy nem?
Egyszer már beszéltem, vagy eléggé nagy közösséget, nyíltan kijelentettem, hogy ennek a civilizációnak, a pusztító civilizációnak a megállítása és a visszafordítása a célom. Egyedül vagyok, kicsi vagyok, de mégiscsak vannak szövetségeseim, méghozzá a tudati
téren. Na de akkor te mit tudsz csinálni?
Hát az majd kiderül.
Ott vagy a pusztában a társaiddal, és akkor
figyelj,
mitől fogad tőle megváltozni
a civilizáció? Jó, ezt én nem tudom neked megmondani, majd meglátod. Tehát semmi olyasmit nem csinálok, hogy szervezkedek egy fegyveres hadsereget. Nem, én hiszek abban a tudatteremtő erejében, és azzal én már elég régóta foglalkozom.
Tehát, hogy átviszed emberek tudatába, amit te...
Nem, hogy én átviszem, hanem elindult egy folyamat, amit nem én indítottam el, hanem a forrás maga, és én csak ebben a folyamatban egy résztvevő vagyok, de ez a folyamat tőlem függetlenül is zajlik, a tudati térben zajlik, és emberek felébredéséhez, mondjuk úgy, hogy egyre több ember tudati felébredéséhez és a szeretet oldalára való állásához fog vezetni.
És a forrás az mi vagy ki?
Hát azt találd ki te. Ennek a létezésnek van egy forrása. Én arról a nagybetűs forrásról beszélek. A forrás. Nem kell megnevezni, mert nem lehet neve. Mert már a neveknek is ő a forrása. Tehát mi mindennek a forrása, annak szükségszerűen nem lehet más neve, csak az, hogy forrás. Mert már a nevek is ő belőle fornak ki. Tehát nem lehet névvel illetni. És így találd ki, hogy van ez. A forrás mindenképpen tavaly nyáron kiadta a jelszót, hogy legyen vége, és már lassan elindult az a folyamat, aminek az lesz a vége, hogy vége lesz. És
micsoda az világ vége, vagy micsoda?
Nem, hogy ennek a gyilkos folyamatnak lesz vége. Tehát vagy észre tér az emberiség, és akkor a földanya nem fingja le a hátáról az emberiséget, de ha nem tér észre az emberiség, akkor a földanya lefingja az emberiséget.
És ez miből fog állni
alatt? Meglátod, már mit kötözködsz, hát nem kell ebben.
Hát de lefingja, csak kíváncsi érted? Vagyok, az bűn.
Tsunami, tűzvihar, széttörik a kontinens, nem lehet már rajta élni, és akkor a földanya lefingta az emberiséget. Érted? Ez lassan így lesz, hogyha az emberiség nem tér észre.
És akkor ez kvázi egy világvége?
Hát ez kvázi, akkor nem világvége, a földgolyó megmarad. Meg egy csomó élőlény megmarad, és valószínűleg az ember fog eltűnni, teljesen írmagja, de nem érdemli meg ebben a formában. Ugyanis ennél gonoszabb intelligencia nincs most a kozmoszban. Mert nem csak önmagát írtja ki, hanem még minden élőlényt maga körül, sőt, a talajt is kiírtja, a levegőt, a tüzet beszennyezi, a vizeket beszennyezi, a földet lerombolja, tehát az a saját lakhelyét lerombolja, a saját biológiai, ökonomiai környezetét lerombolja, és még önmagát is lerombolja, és még a Holdra akar menni, hogy ott még bányásszon, és a Marsra is akar menni, hogy még ott is bányásszon, csak nem beszéltem meg se a Holddal, se a Marssal. De a többi élőlénnyel se, itt a Földön nem beszéltem meg földanyával, hogy szabad-e mindenkit kiirtani. De mivel ezt én látom, és az emberiségnek is látnia kéne, ezért azt gondolom, hogy két út van. Ha az emberiség ezt látja, hogy ezt nem teheti, hogy mindenkit kinyír, akkor még megúszhatja. De ha tovább megy ebbe az irányba, szükséges az, hogy ki kell pusztulni. Na, ennyire egyszerű a helyzet. És én az első verziót szeretném. erősíteni, és az saját módomon erősítem.
Te most magaddal rendben vagy?
Abszolút.
Ez mit jelent?
Ezt nem tudom, hogy hogy lehetne az abszolút szót még jobban mondani, az azt jelenti, hogy teljesen.
Te nem is akarsz semmi irányba mit? Fejlődni, bármit csinálni.
Hát egy állandóan fejlődök, napról napra fejlődök, belül. A tudatom fejlődik, sokkal nagyobb a hatóköröm naponta, mint az előző nap.
Köszönöm, hogy jöttél.
Na, én is köszönöm, hogy ezt elmondhattam. Ez jó, hogy végre bejelenthettem, hogy én miben vagyok, és akkor innentől az a helyzet, hogy biztos lesznek szövetségeseim, mert szív alapon történik a döntés, nem pedig gyülekezés alapján. Tehát aki úgy dönt most magában, hogy igen, én a földanya oldalára állok, a szeretet és a tisztelet és a intelligencia alapú társadalom felépítése miatt, vagy gyanánt, vagy okán, az már a szívdöntés odahozza, ahol ez történik. Na, és én ebben bízom, kíváncsian várom, hogy ki, mindenki mit gondol róla, de attól én még azt fogom gondolni, amit én gondolok.
Lár András volt a művészbejáró vendége. Adunk egy szignált, és utána jövök a kritikai rovatommal. Folytatjuk a kritikai rovatommal. Hát először sajnos arról, hogy Kalmár Tibor meghalt. Hát ugye tudják, hogy 180 egész estés tévéműsort csinált, köztük mindenféle szórakoztató műsort, a legnagyobbakkal dolgozott, de hát a Népstadionban is ilyen színész újságíró találkozott, még vízi revűt is rendezett, hát ne tudják meg, hogy ki mindenkivel dolgozott együtt, és tulajdonképpen nagyon véletlenül került ő a szórakoztatásba, mert hát a Nemzeti Színházban volt rendező asszisztens, és hát oda is akarták őt szerződtetni, ám de aztán, hát ugye volt mindenféle ilyen manipuláció, a debreceni színház igazgatója viszont oda akarta, ő meg nem akart vidékre menni, mert hogy friss házas volt, és akkor végül is sikerült kiegyezni a Dériné színházban, ami ugye egy vidékre járó színház volt, de a rendezőknek nem kellett annyit. És ugye ott egész komoly dolgokat rendezett, amit így későről már nem gondoltunk volna róla, tehát a Ármány és szerelemtől a Dosztojevszki, a nagybácsi álma című produkciói, és aztán megint csak véletlenül került a Vidám színpadra, Marton Frigyes elment onnan, aki ugye aztán hát a rádiókabaréhoz szegődött, és hát a Vidámnak az igazgatója meg látta rajta, hogy van humora, és akkor odavitte, és akkor hát mint Pilátus a krédóba, mert ugye ő nem gondolta, hogy ilyen ember lesz, hát ilyen szórakoztató ember lesz, hát már gyerekkorában is ugye ilyen hát komolyabb dolgokban volt, például a Pál utcai fiúkban geréb volt Lakner bácsi gyerekszínházában, ahol ott volt mindenki, hát a későbbi nagyok, a Rutkai Éva, Galambos Erzsi, Pápai Erzsi, Harkányi Endre, Lakatos Gabriella, későbbi táncosnő, és így került be a Valahol Európában című filmbe is, ahol volt egy mondata, a Kuksi azt kérdezte tőle, hogy még mindig verik őket, és ő pedig azt válaszolta rá, hogy tudja a rosszabb. És ő azt gondolta, hogy hát ebbe beleadott valami hihetetlen drámaiságot, kicsit Gábor Miklóst is akarta utánozni. És aztán hát a bemutatón a Royal Apollo moziban, ami hát később Vörös Csillag volt, hát tapasztalnia kellett, hogy hát ezzel röhögnek, és akkor totálisan megsértődött, hogy hát ebbe olyan feszültséget vitte be a mondatba, apai, anyait beleadott. Aztán hát ugye megtanulta, hogy hát szórakoztatni is csak komolyan lehet. örök mozgó volt, még 90 éves korában is járt ide, járt oda, könyveket írt, például a sajnos megboldogult fészeklubról, a éjszakai életről, mert hogy éjszakai bárokban is rendezett ám, és hát a Vidámon pedig hát tényleg a legnagyobbakkal, ugye például Kazal László, Kabos László, Kibédi Ervin a 3K-val, vagy akár Benedek Tiborral, Kellér Dezső konferenciéval is dolgozott, és megtanulta bizony a műfaj szabályait, azt is, hogy a kabaré azt a szelep, azt is, hogy nem mehet le úgy a függöny, hogy ne legyen taps, ne legyen nevetés. És hát tulajdonképpen nézte ő a színházi életet is, sokat morgolod, Vígszínházzal szemben lakott oda, például sokat járt, és nem egyszer hát hazament a szünetbe, és mondta magáért, és akkor ez sem egyszer volt, hogy bizony jó korán reggel telefonált, és akkor fel is keltett, és hát megkérdezte, hogy a második rész is olyan borzasztó volt. És hát nem mindenben értettünk egyet, nem mindenben volt azonos az ízlésünk, de hát tulajdonképpen hát egy nagyon jelentős és nagyon jellegzetes figura volt. Én nagyon sajnálom, hogy meghalt. Ugye van egy olyan könyve, hogy mulattattam és mulattam. Azt gondolom, hogy ez volt leginkább jellemző rá, így tudnám összefoglalni leginkább akár egy mondatban az életét egy könyvének a címével. Na, akkor folytassuk szórakoztatással, ezt már görgettem magam előtt, és mindig elmarad ez az Operett Gála, amiről beszélni akartam a jókedvel, bőséggel a Margit-szigeti szabadtéri színpadon, Margit-szigeti, bocsánat, a Városmajori szabadtéri színpadon, és a Monarchia Operett előadásában. Ugye ez egy tulajdonképpen egy kis társulás, akik nem csak az országot járják, hanem jó néhány külföldi fellépésük is volt már. Kollár Péter Erik alapította tulajdonképpen, aki mindent csinál, tehát táncos komikus, ezt a produkciót rendezte is, és nagyon-nagyon szép jelmezeket tervez. Tehát ami rögtön föltűnő, rögtön az elején, hogy hát ezt bármelyik színház megirigyelhetné, tehát ez úgy ki vannak állítva, és tudják is hordani ezeket a színészek. Tehát ilyen igazi szín és forma pompa, nagyestéik, smokingok, frakkok, öltönyök, minden van. Hát a díszlet nem ennyire pompázatos, ugye utazó társulat, az vetítő díszlet, vetített díszlet, az is ízléses, de azért hát attól nem lehet úgy oda lenni. Ugye muszáj megemlítenem, és tudom, hogy Kollár Péter Erik állítólag tanulmányozta is Fogel Erik nevét, aki hát ugye ennek a szórakoztató műfajnak hát a tervezője volt, és hát például a Vidám színpadon ő is tervezett, de a Vígben is, és szintén éjszakai lokálokban is, csak nem 100 évig élt, és állítólag hát Kollár Péter Erik tanulmányozta is az ő munkásságát, és látszik, tehát abszolút látszik, hogy tulajdonképpen volt honnan merítenie, és hát jó tanítvány, és ugye nem azt mondom, hogy egyszer jött össze ez neki, hát ugye láttam ezzel a társulattal már egy gálát a Dohány utcai zsinagógában, vagy a 120 nap a föld körül, vagy a Sziszi a magyar királynét, és mindegyikben ő tervezte a jelmezeket. Azt kell mondanom, hogy tulajdonképpen a az operett lényege megtaláltatik ebben a társulatban. Nem azt állítom, hogy mindenki úgy játszik, mint Udvaros Dorottya, vagy úgy táncol, mint Fred Astaire. Ám de! Mindenki belead apait, anyait, és mindenkiről leri, hogy hát egyszerűen imádja ezt csinálni, és van egy vérbősége az előadásnak, ebben az esetben Oswald Marika és Csere László és hozzájuk társult, ugye hát ők évek óta nem léptek föl együtt, pedig hát micsoda páros voltak, és akkor most jó volt őket együtt látni, mondjuk éneklik, hogy kicsike vigyázzon, egyszer nagymama lesz, és maga nagypapa lesz, szólja ezt, és hát ugye már mindkettő jócskán nagyszülő korban van, és hát egyszerűen tüneményesek, és a kisújjukban van a szakma, ugye Hunyadi Donatella hát abszolút jó hangú, szép kiállású fiatal színésznő, és hát akinek még feltűnő a hangja, az Denk Viktória, tehát ott már ilyen operai hangról is nyugodtan beszélhetünk, és akkor Balázs Dávid, Nagy Bence, Árvai Dániel, Gacéva, Szűcs Lara, Szűcs Enikő léptek még fel, és fungja van az előadásnak. Lendülete, akrobatikus táncok, jó néhány, kis közönség froclizás, kis kijövetel a nézőtérre, szóval él, pezseg a színpad, és hát a vége ugye a húzzad már kivilágos viradatig, nem húzták kivilágos kiviradatig, mert ugye a Városmajorban hú de csendrendelet miatt este 10-ig be kell fejezni mindent, hát ők este 10-kor pontban befejezték. És akkor beszélek még egy produkcióról, a Margit sziget, szabadtéri színpadon, az Alice Csodaországban, ami tulajdonképpen egy furcsa előadás, érdekes, hogy szinte semmit más nem írtak ki. Azt írták ki, hogy Alice Csodaországban, és hát hogy ez egy világban már több helyen megfordult produkció, és dugig lett a ház. És nem írták ki, hogy pontosan miért. Még a színház nevét se írták ki. Ez egy cirkusz színház Elysium nevű társulat, és azt sem írták ki, hogy hát ezek bizony ukrajnaiak. Úgy tudom, hogy hát a Covid idején pont külföldön voltak, és hát a többsége a társulatnak hát nem ment haza, és akkor itt-ott, ahol tudnak, fellépnek, de ez nem feltétlenül egy rendszeres fellépés. Aki éppen ráér, az egy próbával beáll a produkcióba, ez hoz is némi hevenyészetséget azért a dolognak. Ez tánc és akrobatika vegyüléke túlságosan el is válik. Tehát ahogy a Red Circle-ben például ott volt a Mailand, ahol, amit egyébként szintén ukrán vendégművészek csináltak, hogy hát ott meg nem lehetett mondani, hogy ki az akrobata, ki a táncos, tehát ők nagyon messze jutottak addig, hogy ezt a két műfajt tulajdonképpen remekül egyesítik. Itt ez nagyon külön válik, és hát a dramaturgia is nagyon csekélyes, hát sekélyes, hát annyi van, hogy hát az Alice megy a vándorútjára erre a kalandos beavatási szertartásra, ami kapcsán ő nagyon-nagyon sok minden megtanul, és akkor találkozik ezzel, azzal tulajdonképpen leginkább cirkuszi számokkal, akkor mit tudom, lehassan leül, végignézi, utána megint jön egy kis táncosság, és hát a jellegzetes alizos figurák megjelennek jelmezben, tehát itt is nagyon szépek egyébként a jelmezek, tehát van kergenyúj, meg bolondos kalapos, meg szívkirálynő, meg szívkirály, meg ilyenek, De nincsenek igazán olyan szólóik, olyan kiugró karakterük, tehát ők is helyesen ugrabugrálnak, mint a többiek, tehát komoly táncos teljesítmény tulajdonképpen nincs. Ám de vannak elég jó artista teljesítmények, sőt egy-kettő az egészen kiváló. Például van egy tulajdonképpen egy levegő karika duó, Grigoljev Alexi és Mária csinálják, igazi szerelmes pár, amúgy is, mint megtudtam, hogy ők egy pár, de hát, hogy látszik, hogy a légbe, hogy összeölelkeznek, ahogy egymásra néznek, ettől művészet egyébként a cirkusz. Monte Carlóban egyébként ugye a Cirkuszok Cirkuszfesztiválján ők ezüstöt is kaptak. Van egy remek hula-hop karikás hölgy, aki telt karcsú, de ezt olyan groteszk humorral tudja előadni, és közben annyi karikát pörget magán, hogy ez színészileg is teljesítmény, és hogy legyen még egy karika, ezt egyébként szakmai nyelven szírkeréknek hívják, ez egy nagyon hatalmas karika, amiben valaki a földön tornázik, és úgy hajtja. Volt például egy gúlaszám, ahol hát túlzottan inoktak az artisták, tehát tulajdonképpen volt egy kézenálló művész is, az jobban általában, mint ezek az artisták, akik komoly dolgokat csináltak, lehet, hogy nem volt jó napjuk, vagy nem volt idejük próbálni. Hát akkor ennyi fért a mai művészbejáróba. Lár András volt a vendég az első részben, a hangpult mögött visszatért Horváth Ádám, azok számára, akik hétfőn 3-tól a videóváltozatát nézik, Laj Viktória kezelte a kamerákat, én pedig Bóta Gábor vagyok, hallgassák meg a híreket, a viszonthallásra.
Művészbejáró Bóta Gáborral.